haszon, aki megtartasz engem, mert benned bízom én, benned bízom én. Velem vagy ez a erő, kegyelmed elég nekem, benned bízom.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
$332 millió gyorssegély érkezik Székelyföldre a parajdi katasztrofális helyzet kezelésére, közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban. Nacsa Lőrinc azt mondta, a parajdi katasztrofális helyzetben a Székelyföld számíthat ránk, kifejtette. Szerdán a Nemzeti Összetartozás napján a magyar közmédia egésznapos adománygyűjtő kampánnyal és műsorfolyammal jelentkezett, és a magyar emberek 166 millió forint adományt ajánlottak föl Székelyföld megsegítésére. Orbán Viktor miniszterelnök ígéretéhez híven csütörtökön aláírta azt a kormányhatározatot, amiben ezt az összeget a magyar kormány megduplázza. Így tehát 332 millió forint gyorssegély érkezik Székelyföldre, tette hozzá. Ukrajna ma is instabil és veszélyes ország, írta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Rétvári Bence bejegyzésében úgy fogalmazott: Ukrajnában a háború miatt a belső rendfenntartás is meggyengült, a bűnözői csoportok visszaszorítására kevésbé alkalmas az állam. Többféle bűncselekmény esetében is magas az ukrán elkövetők száma, mutatott rá, hozzátette. Magyarországon évente 600-800 bűncselekményt követnek el ukrán állampolgárok, és 200-400 ukrán fogvatartott van a börtönökben. Az államtitkár tájékoztatása szerint az ukrán hátterű online csalások száma kiugróan magas volt, ezért a rendőrség is fokozta és fokozza a tevékenységét ezen a téren. Az online csalások mellett a leggyakoribb ukrán elkövetésű bűncselekmény típusok a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, az erőszakos bűncselekmények, a lopások, a hamisítások és a közlekedési bűncselekmények, ismertette. Brüsszel szerint a szexuális propaganda előrébb való, mint a gyermekek védelme. Mi azonban ezzel nem értünk egyet, mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 aktuális csatorna műsorában az Európai Bíróság főtanácsnokának állásfoglalására reagálva. Az uniós bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot a gyermekvédelmi törvénnyel. Hankó Balázs szerint azonban ez gender propaganda, a brüsszeliták az Európai Bíróságot is elfoglalták. Az az álláspont, amely szerint az alapértékekben nem a gyermek és a család a legfontosabb, szembe megy mindazzal, amit Európáról gondolunk, és amit a magyar alaptörvény tartalmaz. A gender lobbit és a gender propagandát uniós alapértékké nyilvánítják. Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság perelte be Magyarországot azzal az Európai Parlamenttel közösen, amelyet Manfred Weber manipulál, azért, mert mi azt mondjuk, hogy óvodában, iskolában ne legyen gender propaganda, ne legyen szexuális propaganda, felül akarják írni a nemzeti szuverenitásunkat, közösségünket, kultúránkat, mondta a miniszter. A fővárosi közösségi közlekedés pénteki 10 perces leállítása kiállás Budapestért, kezdeményezéséhez több fővárosi cég és intézmény szakszervezetei is csatlakoztak, közölte a főpolgármesteri hivatal a távirati irodával. közleményükben emlékeztettek. Pénteken 11 óra 50 perckor 10 percre leállt Budapesten a közösségi közlekedés. A Budapesti Közlekedési Központ járatai ez alatt a megállókban várakoztak, és a szünet leteltét követően délben folytatták útjukat. Az elmúlt három évben több mint 20 ezer gyermek részére összesen 4,5 milliárd forint értékben előlegezte meg az állam azokat a tartásdíjakat, amelyeket a különélő szülő nem fizetett meg, közölte az Egyszülős Központ a távirat irodával. A közlemény szerint a jogszabályváltozások nyomán a nem fizető szülő helyett az állam előlegezi meg a gyermeknek járó összeget. A család jövedelmétől függetlenül maximum havi 87.240 forint összegig, és vállalja annak behajtását is. Végül az időjárásról. Este általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de az északnyugati határ mentén lehet átmeneti felhősödés, csapadék nem lesz, a délnyugati szél mindenütt legyengül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 36 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szerb Antal egyik ismert művéről beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntelek itt újból a mikrofonnál, és hogyha azt elárulhatom a hallgatóknak, hogy Olaszországba utazunk. Na de ez most nem a klasszikus értelemben vett utazási regény lesz, vagy olyan, mint amilyeneket az elmúlt évben is hoztál, hiszen akkor is egy picit messzebbre mentünk Magyarországról. Áruld el a hallgatóinknak, hogy ki az író, és melyik könyvét hoztad most?
Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág című regényét hoztam, és valóban egy kicsit utazni fogunk.
Szerb Antalnak ezt a könyvét mostanában újra felfedezte az olvasóközönség, és fiatalok, és régebb óta fiatalok is örömmel veszik a kezükbe, pedig nem mindig volt ez népszerű könyv, vagy az volt már a korában, és erről is fogunk majd beszélgetni, de előtte még arról kérdeznélek, hogy ki volt Szerb Antal, hiszen hogyha visszagondolunk az iskolai tanulmányainkra, hát kevés szó esik róla.
Ezzel vitatkoznék, mert pont a műsorra készülve láttam azt, nem emlékeztem rá, az az igazság, hogy 2012 és 2020 között része volt a magyar irodalmi tanmenetnek, de gondolom emelt szinten, és sajnos nem emelt szinteztem magyarból, ezért valószínűleg az én életemből kimaradt. Ettől függetlenül nagyon fontos beszélni arról, hogy ki is volt Szerb Antal, hiszen hogyha ezt a könyvét, vagy akár egy másikat is elolvasunk, akkor ahhoz, hogy megértsük, egy kicsit tisztába kell lenni, ki is volt ő. 1901-ben született, zsidó származású, de asszimilált családban, ami azt jelenti, hogy ő például 6 éves korában megkeresztelkedett, és például neki a keresztapja Prohászka Ottokár volt, és utána pedig Pesti Piarista gimnáziumban tanult, ami azért is fontos, mert az ő magyar tanára Sík Sándor volt, az a Sík Sándor, akiről valószínűleg már nagyon sokan hallottak akár a rádión keresztül is, és Sík Sándor meghatározó volt az ő további életében, az irodalmi munkásságában is, és nyilván ő a 20-as években vált befutott íróvá, ugye nyugatban is dolgozott, majd pedig egyetemen is tanított, ugye a klasszika filológiát is tanított, illetve magyar-német szakra járt az egyetemen, de emellett angolul és franciául is tudott, tehát ő irodalmár volt, műfordító, mellette pedig író. És visszautaljak arra, amit már említettél, hogy amikor megjelent ez a könyv, ez 1937-ben jelent meg először, azóta főleg az elmúlt 30 évben nagyon sok kiadást megélt, és 1937-ben, amikor ez a könyv megjelent, akkor először a kortársak nem is tekintették igazi szépirodalmi alkotásnak.
Miért?
Mintha egy kicsit lektűrnek minősítették volna. Egyesek egészen erkölcstelennek tekintették ezt a könyvet. Nyilván, hogyha elolvassuk a könyvet, akkor valóban akár lehetne ez is, de én nem tartom ezt a lektűr irodalomnak a részévé, hiszen nagyon sok filozófiai, vallástörténeti, művelődéstörténeti dolgot olvashatunk benne. Illetve Szerb Antal is, mielőtt megjelent volna a könyv, már utalt rá, hogy milyen lesz ez a könyv, és ő pedig úgy fogalmazta meg, hogy ez egy esti olvasmánynak készül. De hogy még egy picit visszagorjunk a könyv előzményére, nem jó felvetés az, de szoktunk róla beszélni, mi lett volna, ha. Itt azért elő lehet venni ezt a kérdést, hiszen Szerb Antal életéről tudjuk, hogy 1936-ban Spanyolországba akart utazni. A történelemből talán sokan tudják, hogy 1936-ban kitört a spanyol polgárháború, és Szerb Antal nem tudott Spanyolországba utazni, emiatt elutazott Olaszországba. Én azt gondolom, hogy az ő olaszországi útjának is köszönhetjük ezt a regényt, hogy megszületett ez a regény, hiszen az ő olaszországi utazásáról is megjelent egy ilyen Uti kalauz, a harmadik torony címen, és ha azt elolvasnánk a könyv után, vagy a könyv előtt, akkor azzal lehetne látni olyan párhuzamokat, hogy abból az útleírásokat, mintha egy kicsit átvette volna a regénybe is.
Még az életére visszautalva, csupán 43 évesen hunyt el, mennyiben játszott a halálában közre a zsidó származása, ugye a 40-es évek közepén hunyt el. Mesélj egy kicsit erről, hogy mi történt az ő életében, hiszen akkortájt nagyon sok írónk is költünk esett áldozatul az akkori politikai írának. Vele mi történt? Hogyan alakult az élete? Szeretett volna Spanyolországba menni, de ehelyett kijutott Olaszországba. Megjelent ugye ez a műve is, de említetted, hogy műfordító is volt, irodalomtörténész. Hogy ilyen fiatalon elhunyt?
Egy asszimilált zsidó családból származik. Ez azért egy fontos dolog, hogy asszimilált, hiszen a zsidó törvények alapján ők túl későn katolizáltak, tehát lényegében ő származását tekintve ugyanúgy zsidónak minősült, így 1941 után már nem is taníthatott a Szegedi Egyetemen, majd pedig 43-ban is elvitték munkaszolgálatra, onnan még hazajött, aztán 44-ben is elment, és akkor nagy valószínűséggel 45. januárjában hunyt el, Balfban, de ezt csak a felesége visszaemlékezéseiből, illetve mások kutatásaiból tudhatjuk. Aztán hát őt eltemették, majd exhumálták, és úgy került az ő holtteste Budapestre a temetőbe. Most nyilván az, hogy a zsidó üldözés idején ki mikor halt meg, az egy tudjuk egy bizonytalan információ, hiszen nagyon sok mindent feljegyeztek, de nagyon sok mindent nem. Az ő halálának a pontos időpontját sem tudjuk, hiszen jelen tudásunk szerint, ez fontos hangsúlyozni, hiszen folyamatosan zajlanak az áldozatkutatások, még nem találtak olyan dokumentumot, amelyben le lett volna írva, hogy Szerb Antal, aki ugye eredetileg nem Szerb Antal volt, hiszen az apja vette fel ezt a nevet először, mikor halhatott meg.
Térjünk vissza akkor egy kicsit arra a könyvre, amit hoztál. Melyik az a könyv, amiről a mai alkalommal, a mai estén beszélgetni fogunk?
Utas és holdvilágról fogunk beszélgetni, amely talán az egyik legnépszerűbb műve Szerb Antalnak, a Pendragon legenda mellett. Én azt még nem olvastam, de a közeljövőben szeretném pótolni ezt a hiányosságomat. Ugyanúgy, mint e könyv elolvasása kapcsán is úgy éreztem, hogy egy régi tartozásomat próbálom törleszteni a magyar irodalommal szemben, hiszen, mint ahogy te is említetted, nagyon népszerű, én is az elmúlt években nagyon sokszor találkoztam vele. Nekem most itt ebben a Helikonos zsebkönyv sorozatban van meg, ez néhány éve jelent meg, viszont folyamatosan kiadók jelentetik meg egyre szebb, díszesebb formában is, és úgy éreztem, hogy olyan sokat hallottam róla, olyan sokan hivatkoztak rá, hiszen azért már több mint egy 80 éve megjelent mű, hogy most már úgy éreztem, hogy nekem is el kell olvasni, és én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy az ember mikor, milyen élethelyzetben olvassa ezt a könyvet. Én pont egy utazás alkalmával olvastam ezt el. Nem Olaszországba mentem, az tény, hanem csak belföldön elmentem Tihanyba, de volt rá lehetőségem, hogy utazás során elolvasni ezt az lényegében egy utazásról szóló könyvet. Én azt gondolom, hogy így lehet, hogy kicsit még érdekesebb, vagy még izgalmasabb, mint egy fotelben ülve otthon.
Akkor ajánlod egy kis utazás mellé Szerb Antal művét. Nézzük meg egy kicsit majd a cselekményt is, de előtte még egy kis információt mondj a hallgatóinknak, hiszen nagyon érdekes az a tény, hogy hogyan fogadták a kortársak, hogyan fogadták 1937-ben ezt a megjelent könyvet. Említetted itt az előbb, hogy már ő maga is, mielőtt még megjelent volna, már mondott valamit a könyvről. Tehát akkor ő tudatos író volt, és próbálta felépíteni a marketinget, hogy ilyen idézőjelesen fogalmazzak?
Ő már egy befutott író volt, hiszen aki a Nyugat hasábjain rendszeresen publikált, azt azért ismerte az irodalmi közélet. De utaltam is rá, azért a Pendragon legendát sem szabad elfelejteni, hogy az már ekkoriban egy népszerű mű volt, és nyilván ahhoz képest várták a következőt. De most ugye megemlítettünk kettő nagy regényt, viszont emellett nagyon sok kis regénye, esztélye, műfordítása is megjelent, és nekem nem ez az első Szerb Antal művem, amit olvastam, hanem még tavaly, pont így, amikor a Budapest története kapcsán válogattunk műveket, akkor botlattam bele a Budapesti Kalauz Marslakók számára című kis könyvecskéjébe, hiszen egy 30 néhány oldalas könyvecskéről beszélünk. Ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas látószög, hogy mutatja be az ismeretleneknek Budapestet. Ez egy 1935-ös megjelenésű könyv, tehát nyilván a 30-as évek Budapestjét tükrözi. Nekem már akkor is nagyon megtetszett az ő stílusa, az ő írói stílusai. Szerb Antal személyiségéhez hozzátartozik az irónia. Nagyon sokszor ironizál. Nyilván valaki ezt vagy szereti, vagy nem, hiszen azért nagyon népszerű mű, de nagyon sok kritikát is lehet róla hallani, olvasni, és nem mindenkit talál meg éppen jó élethelyzetben ez a könyv, én azt gondolom. Illetve az is, hogy ki mit vár tőle. Tehát az, hogyha valamiről hallunk sokat, nem biztos, hogy jó, mert akkor olyan elvárásaink lehetnek vele kapcsolatban, amelyeket lehet, hogy nem kapunk meg, vagy pedig lehet, hogy sokkal többet kapunk.
Azt azért ki kell emelnünk, hogy így a magából a megítéléséből is még vissza egy gondolattal ezelőttre, hogy nyilvánvalóan ugye itt Magyarországon azért többféle rendszer volt Szerb Antal élete és halála után is, tehát természetesen, hogy Szerb Antalhoz máshogy álltak a szélső jobboldali politikusok, vagy az akkori társadalom, természetesen máshogy állt a szocializmus, és máshogy állunk most a rendszerváltás után. Úgy fogalmaztál egy kicsit, hogy kultkönyv lett, bár említetted, hogy nem szereted ezt a kifejezést használni. Miért lett kultkönyv? Mi a cselekménye? Hogy tud valami, egy olvasmány kultkönyv lenni, vagy egy ilyen újra felfedezett mű, amit most nagyon sok kiadó újra kiad?
Gondolkodtam ezzel, hogy mi lehet ennek az oka, és nem tudom, de én egy kicsit hozzákapcsolnám az ő irodalmi munkásságához is. Nem beszéltünk róla, de például az én személyes kapcsolatom is Szerb Antalhoz először az volt, hogy gyerekkorom óta láttam otthon a polcon két vastag könyvet, két fekete borítójú könyvet, a világirodalom történetét és a magyar irodalom történetét. Ő ezen a két könyvön keresztül megpróbálja közelvinni az emberekhez az irodalmat, hiszen nagyon jó befogadható stílusban írta ezeket, tehát már középiskolás koromban is szerettem ezeket a könyveket lapozgatni, és szerintem az, hogy ez egy kultkönyv lett, ahhoz hozzátartozhat az is, hogy nagyon jó stílusban ír, nagyon egyszerűen próbál fogalmazni, hiszen utaltam arra, ebben nagyon sok vallástörténeti, filozófiai, művelődéstörténeti információk is benne vannak, attól függetlenül, hogy nem gondolom nagyon nehéz olvasmánynak. És talán az is, hogy most egy olyan világot élünk, amikor újra előkerülnek olyan klasszikusok, akiket mintha egy kicsit úgy elfelejtettek volna. Szerb Antalt azért a szocializmusban nem felejtették el, csak mondjuk esetleg a világirodalom történetéből olyan kiadások jelentek meg, melyből hiányoznak az orosz írókkal szembeni kritikák, amiket Szerb Antal megfogalmazott, hiszen hogyha kézbe vennénk a 30-as években megjelent kötetet, és mondjuk a 60-as években megjelent kötetet, akkor látnánk a tartalomjegyzékben is, hogy milyen különbségek vannak a két kötet között.
Folytatjuk adásunkat, melyben Szerb Antal Utas és Holdvilág című művéről beszélgetünk.
Csak egy gondolat, hogyha esetleg erre szívesen válaszolsz, hogy a kortárs írók hogyan fogadták ezt a könyvét, vagy a Pendragon legendát, elismerték a munkásságát? Hogy érezte, hogy elismert író?
Elismert.
Nézzük akkor a cselekményt. Utas és Holdvilág, és Olaszországba megyünk, mégpedig Velencébe. Ki a főhősünk, és mi történik vele? Hiszen most már annyi információt mondtunk a könyvről, hogy lássuk akkor, hogy valójában mit is olvasunk a könyvnek a hasábjain.
A könyv főszereplője Mihály, akinek a nászútjával kezdődik a könyv, hiszen összeházasodott Erzsivel, és az ő nászútjuk utazásának történetén keresztül találkozhatunk először a szereplőkkel és az eseményekkel, és ez az egésznek a kiinduló pontja, hiszen itt visszaemlékezések vannak. Velencében olyan impulzusok érik Mihályt, mely által felelevenednek benne olyan régi emlékek, amiken már régóta nem gondolkodott. A korábban évek óta esetleg elfelejtett barátaival kapcsolatos emlékek előjönnek, és például nagyon érdekes, hogy elmondja, hogy hány éve ismeri Erzsit, de sosem mesélt neki a múltjáról úgy, mint akkor Velencébe. Tehát rá olyan hatással voltak ezek az utazások, amiket látott, vagy akár Ravennában, amikor leírja, hogy a Számvitálba elment egyedül megnézni a bizánci mozaikokat. Nekem volt szerencsém néhány éve ott járni, és valóban egy nagyon nagy élmény, és tényleg sokáig lehet nézni, és el tudom képzelni, hogy rá is milyen hatással volt, hiszen ez egy 6. századi műalkotás, és azért még 1937-ből nézve is azért mégiscsak majdnem másfél évezredet ugorhatunk, és hogy egy picit a címre is utaljunk, hogy az utas, hogy ez egy utazás, és az utazás során megtapasztalt élményeiről olvashatunk, de nagyon érdekes olyan értelemben, hogy Szerb Antal egy kicsit szabálykövető is, de egyben lázadó is, és ő itt megpróbál szabálykövetően úgy élni, hogy elvárja tőle a polgári társadalom, viszont mégis fellázadt a rendszer ellen, és egy picit, mintha vissza akart volna térni az ő kamaszkori világába, és majd ez fogja a bonyodalmat okozni, amikor is véletlenül rossz vonatra száll, és akkor elkezdődik az ő személyes utazása, amikor felkeres több olasz várost, és az olasz városokban, akár Gubbióban, vagy Rómában találkozik rég nem látott ismerősökkel, felelevenítik a régi történéseket, megpróbál választ találni olyan kérdésekre, amelyek hosszú évek óta foglalkoztatják, és mintha újraélni egy kicsit az életét. Amikor szoktunk beszélgetni ilyen könyvekről, szoktunk azért arra figyelni, hogy nem meséljük el teljesen a cselekményt, ne spoilerezzük le a történéseket. Néha sokkal egyszerűbb lenne úgy beszélni egy könyvről, hogyha kielemezhetnénk, hogy ugyan a vége miért így történt, vagy miért úgy, de ezt most nem fogjuk megtenni, hiszen könyvet ajánlunk, és nem könyvet elemzünk. És itt, hogyha valaki kézbe veszi a könyvet, akkor nagyon érdekes kalandozás lehet, hogy kik is voltak ezek az Ulpiuszok. Ki volt Ulpiusz Tamás? Ki volt Ulpiusz Éva? És hogyha egy kicsit a könyvnek a háttértörténetéhez után olvasunk, akkor például tudjuk, hogy ezek a szereplők szerbantalnak a saját személyes életében is megszemélyesíthető alakok, tehát valószínűleg ezekkel az emberekkel más néven, más státuszban találkozott, akár az Ulpiuszokkal is, illetve az egyéb utazó barátaival is, de nagyon érdekes az, hogy 1937-ben járunk, és hogy 1937-ben ez egy mennyire újszerű gondolkodás ma, amikor tényleg egy liberális világot élünk, lehet, hogy nem lenne egy annyira kirívó esemény ez a sorozat, amit ő átélt, és azok a dolgok, amikkel ő találkozott, de azért az ő világában talán ennek köszönhető az, hogy nem mindenki tartotta igazi szép irodalomnak, hanem inkább lektőrnek, hiszen az akkori kor társadalmi normáit nagyon sokszor felrúgja, hiszen már az sem egy megszokott dolog, hogy valaki a Nász útján ott hagyta a feleségét. Utána ők leveleztek, sokáig vívódott önmagában, hogy hogyan tovább, de mégis nagyon sok pozitív dolgot is találhatunk így vele kapcsolatban, olyan életbölcsességeket, amiket függetlenül attól, hogy kik vagyunk, mennyire szeretnénk visszatérni a múltba, mennyire szeretnénk egy kicsit visszautazni, mégis ad valamit, akár az élethez való hozzáállásunk kapcsán is, hiszen azon nem árulok el nagy titkot, hogy ugye Ulpiusz Tamás lényegében öngyilkos lett, és Mihály is követte volna őt, de ő mégis túlélte, és egy olyan gondolatot fogalmazott meg, hogyha az ember él, akkor még mindig történhet valami. És ez szerintem a mai világunkban is egy nagyon fontos dolog, amikor keressük a céljainkat, keressük az útjainkat, hogy hogyan tovább, és talán azért is lehet nagyon népszerű ez a könyv ma, mert nagyon sokan keresünk valamit, nagyon sokan elindulunk valamerre, de mégis ki szeretnénk próbálni valami mást. Valószínűleg nagyon sokunkban megfogalmazódott már ez a kérdés, hogy mi lenne, ha máshogy csinálnánk, mi lenne, ha váltanánk, és ez sokszor nehéz, és talán az ő példája nagyon sokaknak sokat ad, és sokan bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyébe, és talán én ebben látom a legnagyobb sikert így a könyv hátterében.
Nagyon szép, hogy kiemelted azt a mondatot, amit én is kiemelnék, és azt gondolom, hogy ez nem csak így a gondolatainkba, de hogy a szívünkbe is jó belevésni, amikor egy picit elcsükkedünk, amikor egy picit nehezebb, így évelején, így télen, kifejezetten, és ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami. Tényleg ne felejtsük el, szerintem is fontos gondolatot fogalmaz meg ezzel Szerbanttal. Beszélgetésünk végén még a kapcsán faggatnálak, Márti, hogy neked hogyan tetszett ez a mű? Sok könyvet olvastál már magyar íróktól, szeretsz is magyar írókat ajánlani. Milyen gondolatod van Szerbanttal kapcsán? Említetted, hogy most még egy könyv vár majd rád, tehát akkor valamennyire csak tetszhetett?
Így van, nekem tetszett ez a könyv, de azt is megértem, hogyha valakinek nem tetszik. El tudom képzelni, hogy miért. Nekem is volt egy elvárásom a könyv kapcsán, Szerbanttal munkásságát ismerve is volt egy elvárásom ennek kapcsán. Nyilván nagyon sok eseménnyel kapcsolatban mondjuk nem tudok azonosulni, de ezt nem feltétlenül kell, hogy mindig azonosuljunk azzal, amit a főszereplőnk a könyvben végigél. Pont azért, mert nekem ez tetszett, amiatt fogok még mást is olvasni Szerbanttaltól, és pont emiatt is hoztam ezt a könyvet, hogy most beszélgessünk erről. Hát ez egy viszonylag friss olvasmány volt az életemben, és örülök neki, hogy elolvastam, és tényleg úgy érzem, hogy ez egy ilyen törlesztés is, mert azért az embernek vannak olyan képzeletbeli listái, amiket kellene elolvasni, és ez a könyv is már nagyon régóta szerepelt az én listámon, és én a hallgatóknak is ajánlom, hogyha van lehetőségük, akkor szerezzék be ezt a könyvet, és olvassák el, és kíváncsi lennék arra, hogy kinek mit fog adni ez a könyv.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai alkalommal, a mai adásban is gyarapítottad mind az én, mind a hallgatóknak azt a gyűjteményét, hogy egy picit a magyar klasszikusokat újra elővegyük, vagy aki csak először találkozott vele, akkor az elővegye és elolvassa. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szerb Antal Utas és Holdvilág című művét ajánlottuk elolvasásra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének soron következő részét Fűranikótól.
Persze a hagyma erős szaga mindenkit megríkatott, s a beszélgetés aztán indult csak, hogy jól kiszipogták magukat. Nónius kezdte, mert neki volt a legkevesebb mondani valója. A kastély körül ugyanis semmi sem mozdult azóta, hogy Helkáék útra keltek. A lovakat kivéve alszanak az állatok, ami nem is baj, mert egyedül úgy sem bírna ennyi jószágot ellátni. Szerencsére újabb fekete madarak nem érkeztek, sőt. Egy nap múltán még a hátrahagyott őrök is eltávoztak. Most már azt is tudjuk, miért, bólintott Jancsi felé Nónius. Jancsi is csak azzal egészítette ki, hogy nem volt valami vidám bő egy hétig a szellőzőben füstölt szalonnán meg kolbászon élni. Helkának és Cipriánnak bezzeg volt mit elmesélni, pázazók történeteitől kezdve az óriásokon át a szakállas békákig, és ígéretükhöz híven hallgattak Boncsos Pele csapatáról. Nónius bár arra nem emlékezett, hogy olyan történeteket mondott, amiket pázazók neki tulajdonított, elégetetten cöszögött, hogy megmenekült az elveszettnek itt karikás, és úgy gondolta jónak, hogy Cipriáné maradjon. S közben, mire Helka és Ciprián odáig jutottak, hogy a Soktornyú kastélynál Kamorral kellett volna találkozniuk, a Dödölle is elkészült. Legalább a manók tudtak mire koncentrálni, mert attól nagyon szomorúak voltak, hogy a varázslóval nem találkoztak. Rezi pedig egészen izgatott lett. Ó, én balga, miért is nem Kamort kerestem rögtön? De annyira elutasító volt velem mindig, pedig most végre megérthette volna, hogy... És itt megint elharapta a mondatot. Viszont a csípőjére csavart sejemkendőből előbugyolált egy zöldes-sárgás, gyöngyházfénnyel csillogó pecsétgyűrűt. Ezt nézzétek, mutatta, mire váratlanul felpattantak a manók. Hirtelen Ciprián háta mögé bújtak, és úgy fújtak onnan, mint két dühös macska.
Majákos boszorka, békanyálos szipírtyó, ripakodtak Rezire.
Mi lelt titeket? Kérdezte Ciprián, s próbált feléjük fordulni.
El akar varázsolni! Átok hínára akkor változtatni a gonosz némber!
Ezen maga Rezi is meghökkent. Átok hínára? És úgy rakta le a gyűrűt, mintha égetne. Aztán eltűnődött.
Nem is gondoltam, de lehet benne valami. Akkor került hozzám ez a gyűrű, amikor halat akartam vásárolni. Ám a halászok csak panaszkodtak, hogy napok óta hasztalan járják a tavat. Mostanában annyira sűrű a hínár, hogy nem sikerült egy fia halat se fogniuk. Csak ez a különleges ékszer akadt a hálójukba. Rögtön láttam, hogy valami varázslatos holmi lehet. Ezért is akartam felkeresni Kamort, csak gondoltam, még hazavárom a fiamat. Csak hogy nem jött meg. Így indultam utána, s akkor láttam, mi van a kastéllyal. És most ő is csapdába esett,
intett szomorúan Rezi, s közben, mintha ismét porszem szállt volna a szemébe.
A fiad? Nézett rá részvéttel telve Helka. Már egy hete, hogy elindult ide, egy szekérrakomány liszttel.
Liszttel? Nézett össze Ciprián és Helka. Csak nem az örvényesi molnárról beszélsz?
De igen. Ő a te fiad? Hosszú történet. Árvaságra jutott egészen kiskorában, s én neveltem fel.
Na, az éppen, hogy nem ért ide, bögte közbe Jancsi. Pedig nagyon várt a ravi úr.
Mit beszélsz?
kapott a szaván Rezi, Helka pedig buzgón bólogatott. Nincs okod az aggodalomra, a fiad be sem jutott a várba. Találkoztunk vele a parton, kicsit elájult ugyan, de jól van, s már hazafelé tart.
Igazat beszéltek?
Fehér ruhában, fehér kalapban, jókora bajsza van, mondták Helkáék.
Igen, ő az,
kiáltott Rezis, ültő helyéből táncra perdült örömében. Aztán hamar vissza is huppant attól, amit Nónius mondott. Nem lehet, hogy ez Sió gyűrűje? A lovászmester ugyanis közben alaposan szemügyre vette a furcsa fényű színes ékszert. Három egymásba fűződő fonatból állt össze a gyűrűk karikája, s a pecsételőjén kígyóforma állatfejek fogtak közre egy háromágú koronát. Egészen olyanok, mint amilyenek a kastélyra támadtak.
Igen, tényleg ilyenek voltak, bizonygatta Jancsi is, és annak a valakinek a köpenyén is ilyen volt az a korona.
Lehet, hogy a tavi tündér vesztette el?
Nagyon is lehetséges, sohajtott Rezi. Ezért kellene haladéktalanul eljutnom Kamorhoz, mondta, s kis tanakodás után kijelentette. Most, hogy a fiam is biztonságban van, nincs miért várnom.
Azt sem tudjuk, Kamor merre jár, vetette közbe Ciprián. Sőt, azt sem, hogy mi lehet a szurdokvárral.
Pedig, ha tudták volna, nem dödölléztek volna akkora nyugalommal. Horka már egészen közel, a Tihanyi félsziget felett vezette a fekete légierőt. Még akkor sem gondolták, hogy közel a veszedelem, amikor Helka, Ciprián szavai nyomán, előkereste varázstérképét, pedig azon a soktornyú kastély színe pont úgy festett, mint a szurdokvár és környéke, fenyegető pirosra váltott újra. Ebből ők tévesen arra következtettek, hogy ez bizonyára azért van, mert Rezi felhagyott a kísérletezéssel. Felfedezték viszont, amire legutóbb ügyet sem fordítottak, hogy a Balaton kékje szinte mindenütt olajos zöldbe fordult a partja mentén. A keszthelyi öbölnél már egyenesen barnának tetszett. A tó északi partján is vöröslő folt terjedt nyugat felől és kelet felől is.
Pázazók barátomnak igaza lehet azzal, amit mondott nektek, jegyezte meg Nónius. Túl erős ez az ellenfél.
És mintha az ő szavait támasztaná alá, abban a pillanatban Horka serege behatolt a soktornyú kastélyba. Bora varázslatának köszönhetően előttük magától nyílt fel az ajtó.
Kutassatok át mindent!
Rikoltotta Horka a belső udvaron.
A tornyokkal kezdjétek! Ne adjatok ki egyetlen termet, egyetlen szobát, egyetlen lukat sem! Itt kell lenniük!
A szárnyas csapat felhőként csapott rá a palotára. Közben erről mit sem sejtve ücsörgött Helka társasága a nagy konyha asztalnál. Szerencséjükre tényleg sok tornyot kellett a madaraknak és denevéreknek átkutatniuk, mielőtt a hátsó traktusba értek, ahol a konyha és a kaszárnya húzódott. Így egyelőre nyugodtan folytathatta okfejtését Nónius, miszerint talán okosabb lenne messze vidékre költözni.
Hogy elhagyjam a Balatont, arról szó sem lehet, rázta fejét Helka.
Kis csend következett. Erősen törték a fejüket, szinte hallani lehetett, hogyan forognak, zakatolnak bennük a gondolatok. Helka felidézte magában, hogy pázazók egy bizonyos egyességről is beszélt, a Balaton tündére, a bakony varázslója és szülei, a hercegi pár között. Arról, hogy egymásnak adták, s elrejtették hatalmuk varázslatos zálogait, s hogy azóta mindenki csak saját magával foglalkozik, a dolgával pedig mit sem törődik. Nem érdekli őket, mi történik a Balatonnal, az erdővel, az állatokkal, a növényekkel, az emberekkel. Helka ki is mondta, amire gondolt.
Talán az lehet a baj, hogy igazán azt sem tudjuk, kivel állunk szemben.
Dehogy nem, Sióval.
Vágta rá rögtön Ciprián.
És ha elveszítette a gyűrűjét, most nem lehet annyira erős.
Éppen erre gondolok én is. Azaz, hogy ha tényleg az övé, és nincs nála, akkor hogyan tudta elfoglalni a szurdokvárat? Talán valami más lehet ennek a hátterében. És én még soha nem találkoztam Sióval. Úgy érzem, itt az ideje beszélni vele.
Eszedbe ne jusson, szólt riadtan Rezi.
Késő, már eszembe jutott.
Szemtől szembe meg akarsz küzdeni Sióval,
hüledezett a főlovász.
Először csak üzletet kötni vele. Meg kell mentenünk a szüleimet, ahhoz pedig szükség van Kamor varázspálcájára. Ha Kamor jól végezte a dolgát, Sió nem jöhet rá, ki vagyok. Majd azt mondom, annak az öreg halásznak vagyok a lánya, akinek a hálójába akadt a kígyófonatos gyűrű. Megkaphatja a cserébe, elmondja, mi ez az egész, hol van a varázspálca, és hol vannak a szüleim. Akkor kiszabadíthatjuk őket is, meg a kastély minden lakóját. Még ha igazad is volna, ez nagyon veszélyesen hangzik, figyelmeztette Rezi. Te is hallod? Kérdezte ekkor váratlanul Jancsi. Én mit? Hökkent meg Rezi. Hát azt, ami nagyon veszélyesen hangzik, ezt a surrogást, tartotta felmutató ujját. Ez tényleg nagyon, nagyon veszélyesen hangzik, épp úgy, mint amikor a kéménybe rekedtem, füleltek. Aztán egymásba botolva ugrottak talpra. Tisztán, kivehetően szárnyak suhogása hallatszott a nyitott ajtó felől. Nem ok nélkül. Horka madarai ekkor már a világító udvarban tolongtak, egyenesen az éléskamra szélesre tárt ajtaja felé. Erre, gyorsan, kiáltotta Ciprián. Megragadta Helka karját, és futni kezdett vele a legénységi körlet felé. Helka azonban kitépte karját Ciprián kezéből, s nem törődött azzal, hogy a nyitott ajtón át már láthatta is a levegőben közelítő ellenséget. Nem hagyhatjuk itt a többieket, kiáltotta, és visszafordult, hogy összeszedje a manókat. Nónius az ajtóhoz rohant, hogy becsukja. Az első madarak már szinte bent voltak, amikor rájuk csapta a vastag tölgyfajtót. Egyiknek a szárnya szorult be, és hangos kárálással csapkodott, másiknak a lába, és bent kaparászott a karmával. A zár nem is tudott a helyére kattanni. Nónius a vállával dőlt neki az ajtónak belülről, alig tudta tartani. Az éléskamrában tolpihék keringtek, és fülsértő víjogás, károgás harsogott. Helka a manókat igyekezett talpra rángatni, azok viszont a maradék dödölét próbálták tarisznyájukba seperni. Jancsi és Ciprián a létrát kapták fel, hogy Nóniusnak segítsenek. Közösen keresztbe feszítették az ajtó mögött. Ez kitart egy kis ideig, ordították, de így is alig lehetett hallani a madarak lármájától. De az ablak már nem bírja, sikoltott Rezi, mutatva, hogy azon denevérek verdesnek és holló csőrök csapkodnak. Hiába volt vastag és edzett a színes ólomüveg, már repedések jelentek meg rajta. Gyertek már! Rángatta Helka manókat, hasztalan. Végül Nónius és a fiúk oldották meg a helyzetet. A főlovász Traminit vágta a hón alá, Ciprián és Jancsi pedig furmintot kapta fel. Recsegett az ajtó, és recsegett a keresztbetett létra. Látszott, azok sem bírják már soká, az ablakon ütött lyukakon pedig már majdnem átfért egy-egy denevér. Félig már benn is verdestek, mire futásnak eredt a csapat, egyenesen a kaszárnya termei felé. A következő folyosón szerencsére már a manók is a saját lábukon szaladtak, így elől Nónius törte az utat, sorra nyitotta az ajtókat, hátvédként pedig Ciprián csapta be azokat maguk mögött, miután mindenki átszaladt. Csak hogy amikor az öltözőkön keresztül futva a vívóterem ajtaját feltépte Nónius, azt azonnyomban vissza is kellett csuknia. Éles csőrökkel és fekete szárnyakkal találta szembe magát. Már oda is betörtek a madarak. A menekülők kis ideig helyben toporogtak, s Rezi jajveszékelni kezdett. Csapdába kerültünk! Ám Helka és Ciprián nyílegyenesen az egyik öltözőfülke ajtajához ugrott. Erről a helyről ők tudtak még egy utat.
Kedves gyermekek, ma este Nyulász Péter Helka című meséjének 43. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atyát hallják a halál fogalmáról elmélkedni. A szerkesztő Gronda János.
Hányszor előfordul, hogy akkor hívnak, amikor már meghalt, és kérdeztem, miért nem hívtak? Hát nehogy megijedjen a haldokló. És akkor így belegondolok, hogy arra nem gondolnak, hogy esetleg odaállt, majd megijed, mert mindent átvisz. Ha itt meggyón, betegek szentségét magához veszi, a viatikumot, a betegek szentségét föladja neki a pap, a viatikumot, az oltári szentséget magához veszi, teljes búcsút is megadja a pap neki, és nyugodt szívvel engedhetjük útjára. Ehelyett, ha nem hívjuk a papot, mindent átvisz, és mindenért neki kell felelni. Az is érthető és szeretetből van, hogy nem akarjuk megijeszteni, és nem akarjuk szembesíteni azzal, hogy esetleg már nem sok van neki hátra, de ezt ő tudja legjobban, hogy már nincs sok hátra. És általában megnyugvás a betegnek, hogyha papot hívnak hozzá. És milyen érdekes, hogy mielőtt már elkezdtem volna ezt a rádióműsort, és mielőtt hozzáfogtam volna, sürgősen haldoklóhoz hívtak. Az Úr fölkészítette a lelkemet ezzel is, mintha műsor felmondása előtt az Úr ezzel is készített volna engem. Bizonyára a paptestvérek is megerősíthetik azt, amit én is tapasztalok. Általában ilyen utolsó találkozáskor, akkor feladjuk a betegek szentségét, akkor szinte mindig van valami kis csoda. Most is, a mai napon is. A bácsi, akihez hívtak, már nem kommunikált, és amikor oda mentem közel hozzá, megfogtam a kezét, megsimogattam, és mondtam, hogy én vagyok a pap, minthogyha új élet költözött volna bele. Ott voltak az ápolók is, és csak nézték, hogy megpróbál keresztet vetni, megpróbál beszélni, és amikor föladtam neki a betegek szentségét, még a színe is más lett, és csodák csodája, mosolygott. Nem akarták elhinni a nővérek sem. Hogy a lélekben ilyenkor mi játszódik le, az csak a Jóisten tudja. De ez a hét szentségből az egyik, és vegyük nagyon komolyan. És azoknál a betegeknél, akikhez hívnak a betegek szentségét föladni, akik még értelmüknél vannak, és a szemük is nyitva van, és búcsúzom el, az az utolsó pillantás, az olyan, mintha üzenet lenne az égből, és egy nagyon szép nyugodt arc, talán egy kedves mosoly, és egy megnyugodott lélek tekint vissza rám. Ezek az utolsó pillanatok, utolsó pillantások, ezek úgy bele égnek az embernek a szívébe, mint egy köszöntés az égből. Most hallgassák meg a kedves rádióhallgatók azt a kis írást, amit egy kedves ismerősöm írt nekem a kérésemre, aki hospice osztályon dolgozik, és nap mint nap találkozik a halállal. Hallgassuk figyelmesen az ő gondolatait. Aki hozzánk kerül a hospice osztályra, az már végigjárta az utat. Megtudja, hogy daganata van, számtalan vizsgálat, műtétek, sugár vagy kemoterápiák. Sok testi és lelki szenvedéssel teli időszak ez. És végül a hospice osztályra kerül, onnan már nincs tovább. Nálunk már nincsenek vizsgálatok, kezelések, csak tüneti kezelés van. Sokszor tapasztalom, hogy mégsem készülnek fel a betegek arra, hogy meg fognak halni. Vagy a hiányos tájékoztatás miatt, vagy egyszerűen azt hazudják nekik, hogy itt majd felerősödnek és jobban lesznek. Persze, ilyen is történt már. Ha őszintén és tapintatosan elmondanánk ezeknek az embereknek, hogy miért vannak itt, és miben kapnak segítséget, testi és lelki támogatást, mindezt úgy, hogy a reményt nem vesszük el tőlük, sokkal könnyebb lenne a betegeknek és a hozzátartozóknak is. Sokszor mondják, hogy a halálra nem lehet felkészülni. Ez nem igaz. Fel lehet és fel is kell rá készülni. Ezen az osztályon nem hirtelen halnak meg az emberek, kapnak előtte időt az Istentől, hogy felkészüljenek. Az más kérdés, hogy ezzel az idővel mit kezdenek. Nagy különbség van hívő és nem hívő beteg között. Aki hívő ember, hisz Istenben és az örökké valóságban, sokkal könnyebben éli meg ezt az időszakot. Jobban viseli a kiszolgáltatottságot, a fájdalmakat. A hospice ellátásban nagyon fontos elv, hogy nem szabad a halált sem siettetni, sem késleltetni. Nálunk nincs újraélesztés sem. A másik, ami a hospice ellátás sajátja, hogy a családtagokat is bevonjuk az ápolásba. Nagyon jó azt látni, amikor a családtagokat, a beteget vagy haldoklót körülveszik. Legszebb élményeim ezzel kapcsolatosak. Egy női betegünknek 5 testvére volt. Mindnyájan mélyen vallásosak. Szépen beosztották egymás között, mikor ki lesz a haldokló testvérükkel. Nem hagyták magára egy percre sem, éjszaka is mellette voltak. Imádkoztak és virasztottak. Isten akaratában megnyugodva, békében ment el ez a beteg. A testvérek nagyon hálások voltak ezért a lehetőségért, mert így, bár fájdalommal, de megnyugodva tudták végig kísérni testvérüket. Isten nagy kegyelme az, hogy a haldokló mellett lehetünk, és a halál pillanataiban is vele vagyunk. Az a tudat, hogy nem volt egyedül, amikor kiszállt belőle az élet, a későbbekben is nagy megnyugvással tölt el. Egy másik esetben egy leánygyermek mellett lehettem, akivel a haldokló édesanyja ágyánál imádkoztunk az irgalmasság rózsafűzérét. Az édesanyja az imádság után néhány perccel csendesen meghalt. Még aznap a munka után együtt mentünk ezzel a lányjal a szentmisére, és ő ott meggyónt és megáldozott. Olyan jó volt látni, hogy mély gyászában is Istenből merített erőt. Volt egy női betegünk, nagyon rossz állapotban került az osztályra. Kontaktusba már nem tudtunk lépni vele. A fia Angliából, a lánya Svájcból jött haza, az édesapja, a beteg exférje Debrecenből utazott Felegerbe, hogy mellette legyenek. 2 héten keresztül éjjel-nappal mellette voltak. Nagyon mély lelki furdalással küszködtek. Nekünk ápolóknak nem is a betegre kellett nagyobb gondot fordítanunk, hanem a családtagoknak volt szüksége lelki támaszra. A Jóisten erre a 2 hétre újra összehozta a szétszakadt családot, együtt kísérték végig édesanyjuk haldoklását, egymásba kapaszkodva és egymásból erőt merítve. Azt nem tudom, hogy ők mennyire voltak vallásosak, de én tudom, hogy itt is a Jóisten működött, és nagy kegyelem volt ezt megélnem. Mindig szívesen emlékszem rájuk, pedig már lassan 7 éve történt. Volt még egy férfi beteg, János bácsi, akivel kezdettől fogva olyan mély kapcsolat alakult ki, szinte apa-lánya kapcsolat. Nála láttam először, milyen az, amikor tudatosul az emberben, hogy már nincs tovább, mikor már a remény is elvész. A többiek úgy szokták mondani, hogy feladja, szerintem inkább elfogadja. Szinte minden betegnél eljön az a szakasz, amikor elfogadja, hívőnél és nem hívőnél egyaránt. Azóta sokszor láttam a betegeken ezt a pillanatot, és én mindig örülök neki, mert tudom, hogy utána megkönnyebbülnek. Erre az Úr vezetett engem János bácsi által. Dicsőség az Úrnak! Szokták kérdezni tőlem, hogy hogy bírom, hogy lehet ilyen helyen dolgozni, ennyi halott, meg minden hasonló nehézség. Én nem is értem, miért kérdeznek tőlem ilyeneket. 32 éve dolgozom ilyen helyen, ahol az emberek meghalnak, nekem a halál az élet természetes része. Az évek során megtanultam, hogy fogadjam el ezt, ne fájjon minden egyes ember elmenetele, de ne is legyek közömbös irántuk. Az Úr vezet ebben is. Minden beteget, aki kicsit is kötődött hozzám, a szívemben őrzök, és szeretettel gondolok rájuk, imádkozom értük. Eddig a hospice osztályon dolgozó testvérünk tanúságtétele. Köszönjük neki ezeket az őszinte és szép szavakat, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk, és épülhetünk. Most hagy olvassam fel egy kedves paptestvérem gondolatait a gyászról, a halálról. De nem csak gondolatok ezek, hanem tanácsok is. István Barnabás atya így ír. Végső küzdelemben lévő családtagunkat vegyük körül szeretettel, igyekezzünk mellette lenni haldoklásában. Érintsük meg a kezét, imádkozzunk vele vagy mellette, olvassunk a Szentírásból. Ősi hagyomány, hogyha meghal közeli családtagunk, gyertyát gyújtunk, és a fülébe súgjuk Jézus nevét 3-szor, ahogy ez a régi szertartás könyvekben elő van írva. Temetés szervezésénél legnagyobb hangsúlyt az egyházi szertartás, a közösen elmondott imádság és a gyászmise kapjon. A családban különösen is figyelni kell arra, hogy megrendülés mellett igazi együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség legyen bennünk egymás iránt. A sírás enyhíti a fájdalmat. Ha közvetlenül érintettek vagyunk, ne folytsuk vissza a sírást. Hagyjuk, hogy érzéseink nagyon őszintén feltörjenek, adjuk ki magukból a fájdalmat. Másoknak sem ajánlatos ilyet mondani, most erősnek kell lenned, most ne sírj, ellenkezőleg. Álljunk meg a síró mellett, maradjunk csendben, érintsük meg, vagy mondjuk inkább ezt, itt vagyunk, támogatunk, veled sírunk. A halottal kapcsolatos hivatalos ügyintézésben vagy temetés előkészítésében, hivatalokban, plébánián, a ház körül vagy az udvarban, ahogy hajdanán a komák távoli rokonok pontosan tudták, ilyen helyzetben mi az ő teendőjük, legyünk érzékenyek a segítségnyújtásban, hogy ne a közvetlen családtagokra nehezedjen minden feladat. Halálesetben a családnak megnövekednek a kiadásai. A szélesebb rokonság és a közösség megteheti, ahol ennek hagyománya van, hogy figyeljen arra, hogy csupán egy-két virágkoszorú kerüljön a sírra, a temetése résztvevők azonban adakozhatnak belátásuk szerint, hogy azt összegyűjtve temetés után a családnak átadják. Ha meghal közeli családtagjuk, összejön a család minden tagja. Éberen vigyázzunk arra, hogy szeretetben, békében és egységben maradjunk mindenben egymás között, kerüljük a vitatkozást. A koporsó mellett virrasztó imákon vagy temetés előtt imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért. Olvassunk fel a Szentírásból vigasztaló igéket, különösen Jézus feltámadásáról és az örök életről. Koporsó mellett állva engedjük, hogy ott legyen bennünk a hiányérzet okozta szomorúság, a veszteség okozta félelem. Ezek érzések szabad, hogy legyenek. Ugyanakkor arra is törekedjünk, hogy helyet találjon bennünk, és közöttünk a hitünk, hisszük, hogy aki meghalt, él, csak átment oda-átra. Valljuk meg hitünket, hogy él bennünk a remény, Jézus felvette őt országába, hogy ne gyászoljunk úgy, mint akinek nincs reménye. Elkezdődik bennünk a gyászmunka. Próbáljuk meg elengedni halottainkat. Mondjuk ki, Istenem, elfogadom, legyen meg a te akaratod. Hagyjuk, hogy Isten végbe vigye tervét. Bizalommal adjam át a szeretett szemét Isten örökkévaló irgalmának. Ebben legyen fokozatosság. Temetés napján, 6 hét után, 1 éves évfordulón, esetleg elhunyt szeretteink születés vagy névnapján jöjjünk össze a családban, kérjünk szentmisét a plébánián, imádkozzunk együtt. Halottak napján keressük fel elhunyt szeretteink sírját, tisztítsuk meg a sírhantot, vigyünk rá virágot, gyújtsunk mécsest vagy gyertyát, de mindenek előtt imádkozzunk az élet Urához, aki számára nincsenek halottak, hisz Isten számára mindenki élő. Imádkozzunk gyakran a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Halottak napja körül otthon is gyújthatunk esti imánál mécseseket, elhelyezhetünk egy lila kendőt, esetleg egy fényképet, ezzel is felidézve elhunyt családtagjaink emlékét. Hozzátéve, adj Uram örök boldogságot neki, vagy nekik. Most hallgassuk meg Sík Sándor Ne félj című versének egy részletét, az utolsó versszakot. A halál is csak ennyi, ne félj elébe menni. Édesapád az Isten, repül eléd ölelni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atya a halál fogalmáról elmélkedett. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!